Kicsit be vagyok rekedve a tegnapi hangpróba miatt. Ilyen néhány százat mellett így beszélgetni Jézusról élmény volt. De működik ez is, halleluja. Nem a körülményektől függ az Isten országának előre menetele, csak a szívektől, engedelmes szívektől függ. Halleluja. Isten országáról szeretnék ma szólni. Isten országának növekedéséről. Néhány alapelvet a teljesség igénye nélkül szeretnék megosztani veletek a Szentírásból. Ehhez pedig először igét fogunk olvasni a Korintusiakhoz írt első levélből, méghozzá a harmadik fejezetet. Az első korintusi levél harmadik fejezeténél nyissátok ki a Bibliát. Egy Korintus 3 is. Helyeteken maradva szemetekkel kövessétek Isten igéjét, és így olvassuk Pál apostol korintusiakhoz írt levelének harmadik, első levelének harmadik fejezetét az első verstől kezdődően. Én tehát testvéreim nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, ugye azaz szellemiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig ezt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollósé, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig kiki úgy szolgál, ahogyan megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem meg öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek. És mindegyik majd a maga jutalmát kapja, fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcsépítőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vetett a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzbe jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szent lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Aztán ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Ezért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené. Imádkozzunk. Edina, megkérhetlek, hogy imádkozz.
Uram, köszönjük neked azt, hogy csodálatos módon szólsz a te igéden keresztül hozzánk, hogy nem veszített a hatájából a te igéd, hogy mai napon is ugyanúgy élő és eleven, és behatol a szellem és a lélek elválásához, és megvizsgálja a szíveket, megvizsgálja az elmét, és megvizsgálja a lelket. Uram, köszönjük neked a te igédet, és kérünk téged, Uram, hogy hatoljon most a te igéd, a te üzenetedbe a szívünkbe. Hadd hatoljon be, és vizsgálj meg bennünket az igéddel, vizsgáljon meg a te igéd bennünket, Uram. Hogy meglássuk, Uram, hogy mi a te üzeneted a mai napon a mi számunkra. Kérlek, te egyenként személyessé a te üzenetedet ezen a mai napon is. Áld meg az igének a szólóját is, Uram. Töltsd be Sanyit a te szent szellemeddel, és hadd legyen minden egyes szó, minden egyes mondat kijelentés a mi számunkra tőled. Jézus nevében. Amen.
Amen. Aranyos volt egy fiatal hölgy, egy budapesti egyetemista lány. Bizonyságot tettem neki tegnap Jézus Krisztusról, hogy töltötte be az életemben a szomjúságot, a vágyakozást, a boldogság iránt, a békesség iránt, a vágyat. Mondtam, hogy ez befogadtam Krisztust, és ez betöltötte, és fantasztikus. És akkor rám nézett, azt mondja, szerintem az nem úgy volt. Ő már valójában benned volt. Csak szerintem fölfedezted. És mondtam, milyen ideológia alapján mondod ezt nekem? Nem tudom, csak úgy. Olyan érdekes volt, hogy ő ott koslatta az efoton, hogy boldog legyen. Én tele vagyok örömmel és békességgel. És akkor el akarja magyarázni nekem a drága, kb. 10-12 éve fiatalabb volt, mint én. Valószínűleg még 3 gyereke is kevesebb volt neki, meg egy férje, meg ugye nekem feleség, de úgy érted, szóval értitek. És akkor tanítani akart engem, hogy hogy lehetek boldog. Amikor ő ott koslat, hogy rohan a koncertre, kicsit jól érzi magát. Szóval a világ bölcsessége, amit itt olvastunk a végén, bolondság. És mosolyogtam rajta, mondom, csak az a baj, hogy bennem nem volt senki, meg semmi. Csak egy üresség. És ha Krisztus behívtam, akkor lett tele. Na majd még visszajövök. Tehát olyan aranyosak az emberek, tudod, hogy igazán nem értek még célba, de olyan okosak tudnak lenni. Egy másik fiú, 3 sráccal beszélgettem, az egyik nagyon nyitott volt, és tudjátok, ilyenkor a 2 haver közül legalább az egyik mindig rányomul, hogy bolond vagy, te adjad már. És nagyon nyitott ott a srác, és kérdezett, nem is tudom pontosan mit kérdezett tőlem, és akkor mondja a haverja, kérdezz engem, majd én válaszolok. Tehát ugye ugyanabban a gödörben volt, mint a haverja, és akkor ő majd segít neki. És akkor megfogtam a vállát, hogy mondom valahogy ezt fel kell oldani, hogy tovább folytatni a beszélgetést, és megfogtam a vállát, taníts minket, mester! Hallgatunk téged! És akkor lefagyott a srác kicsit, és akkor visszavett az arcából. Tehát olyan érdekesek az emberek, hogy nincs semmiük, de úgy tudják eladni ezt a semmit, mint hogyha lenne valami. Erre azt mondja az Isten igéje, hogy ennek a világnak a bölcsessége bolondság. Bolondság. Az Isten bolondsága viszont bölcsesség. Bölcsesség. Ami meg tudja menteni az ember életét, végtelen egyszerű. Semmi bonyolultság nincs. Elmondtuk ugyanazt szerintem tegnap, vagy 50-szer, vagy 100-szor nem mondtuk meg. És mindig működött. Tehát egyszerűen elképesztő az Istennek az igéje. Tehát, hogy évezredek óta, mondjuk a 107. Zsoltárt, ugye énekelte Tamás nem tudom hányszor, a számolatlanul, és akkor föláll Vali, 5-ször énekelte, Tamás nem számolta, és fölállt Vali, és azt mondja, igen, ez volt az Zsoltár, ami az életemben, mert nagyon megérintette. És akkor itt egy 3000 éves dologról van szó, és 3000 év alatt hány embernek az életét fordította meg az a Zsoltár. És néha azt mondja, ez bolondság. Ciki, de működik. És az, amit az emberek úgy gondolják, milyen okosak, az azt láttam tömegében, hogy ez meg nem működött. Ez meg nem működött, mert nem láttam őket boldognak, vagy teljesnek. Kilátástalanság, kétségek, még az életben nem értek el semmit igazán, tehát még odáig tanulni, diákok aztán nagy reményekkel vannak, de olyan magabiztosak tudnak lenni, hogy ők milyen okosak. Azért szabad néha így megpirongatni az embereket. Csak így csendesen, de hogy helyre tenni, hogy kis bizonytalanság támadjon a szívükbe, vagy a bizonytalanságot beismerjék az emberek, hogy az a bölcsesség hol vitt téged, amilyen okos vagy. Tehát az most célba vagy? És az emberekkel beszélgetsz, akkor kijön, hogy hát nem. Nem vagyok, de értem, amit mondasz, meg Norbival beszélgetünk egy sráccal, és mondják azt, hogy én úgy, mondja a srác, azt mondja, én úgy szeretném, úgy, mint ti, mert én úgy érzem, hogy ti szívetekből, mint hogyha mindenkit magatokhoz ölelnétek. Tehát ahogy érezte a Krisztus, tehát nem minket, mert ugye úgy körülbelül Tóld is tudja magát, hogy milyen, meg én is tudom magamat, hogy önmagamtól, ugye Krisztus nélkül körülbelül hol tartunk, de megérezte bennünk azt a Krisztust, akiről úgy szól a Biblia, hogy naphosszat kitártam karomat az engedetlen név felé. Vagy akiről azt mondja Krisztus, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartak összegyűjteni titeket, mint tyúk a csibéjét. Tehát olyan jó volt látni az atyát, hogy ő kitárta a karját, és ezt megérezték ezek a fiatalok. Hogy Isten ölelő karja, hogy kitárult feléjük mindenben, minden mozanatában ennek a hétnek, gondolom, meg a mi ugye tegnap ízleltünk ebbe bele igazán. Tehát ugye végén kezdtem, hogy senki ne csalja meg magát ezzel a dologgal, hogy ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttek ebben a világban, legyen bolondá. Tehát sztornozza le, nullázza le ezt a témát, mert ha valaki nem gyűlöli meg a maga lelkét, nem követhet engem. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt azért jól gondolom, ebbe az Isten tanulhat tőlem, ebben meg majd kiigazít. Tehát mindent vagy semmit. Ugye ez el is hangzott a sátorban is tegnap. Most a korintusi gyülekezet, ez egy nagyon szent szellemes gyülekezet volt. Tele szellemi megtapasztalásokkal, átélésekkel, dicsőséggel, nagyon ment a dicséret ott, meg nagyon mentek a szellemi ajándékok, össze-vissza ordibáltak egymás fülében nyelveken, kihangosabban, hogy tudják, hogy ő is megkapta már, és hogy ő szellemi, mint a másik. Egymás szavába vágtak a proféciákkal, hogy nekem külön proféciám, hogy neked, én is kaptam az Úrtól, én is, ugye nem tudtak, hogy bölcsen, csendesen várni, míg meghangzott. Tehát olyan nagyon karizmatikus gyülekezet volt. A szellemi megnyilvánulások és a Szent Szemmel betöltekezés, hogy hallottuk az elmúlt héten is, nem jelenti azt, hogy nem vagy testi. És egyáltalán nem jelenti azt, hogy te egy szellemi ember vagy. Erről beszéltünk, ugye, az elmúlt tanításon is. Ahol irítség van és visszájkodás van házaspár között, testvér és testvér között, apa és gyermek között, gyermek és apa között, tehát ugye az emberi jellem problémákból, a Biblia erről azt mondja, hogy kiskorúság. Ez egy lelki kiskorúság, testi kereszténység. Tehát átélhetek akármilyen nagy győzelmeket az ima közbenjárásban, átélhetek akármilyen nagy győzelmeket az evangelizálásban, a dicsőítésben, akármilyen szellemi ajándék is működhet az életemben, ez még nem jelenti azt, hogy én egy szellemi ember vagyok. Az normál emberi kapcsolataimban, a hétköznapjaimban meg lehet mérni azt, meg a viszonyulásomban, az ajándékaimhoz, az elhívásomhoz, való viszonyulásomban megmutatkozik, hogy valóban szellemi ember vagyok-e. Hogy reagálok a bántásra, hogy reagálok arra, amikor nem adják ide nekem, amit én úgy gondolom, hogy jogos, hogy nekem azt meg kéne kapni. Megmutatkozik, hogy én szellemi ember vagyok, vagy testi keresztény. Pápostól azt mondja, hogy mivel testiek vagytok, ezért én tejjel öntözgetlek titeket. A táplálgatás kifejezés, görög kifejezése, az öntözésnek a kifejezése, itatni, öntözni, ez ugyanaz, növényt itatni és embert itatni. Szóval tejjel itattalak titeket, mert egyszerűen testiek vagytok. Tehát a tejnek az itala a Bibliában az alaptanításoknak, az alapvető bibliai tanításoknak a lerakása, lehelyezése, mint apostoli fundamentum egy kereszténynek az életében. És amikor ez a fundamentum megvan az életében valakinek, na ott kezdődik az, hogy már tud valami szellemit építeni rá. Tehát amikor stabilizálódik az Istennel kapcsolatában, a saját magáról alkotott képében, az Istennel alkotott képében, a Biblia igazság, alapigazságainak, a jövőről való kijelentése az Istennek, ugye az örök életre nézve és az ítéletre nézve a kinyilatkoztatása Istennek, a hit, az alapvető hit, hogy tudja, hogy a hit, amiről hallottunk Révész Tamás szolgálatában, a hit az egy személyhez köt, nem pedig egy ígérethez köt a hit engem, hanem a személyhez, aki az ígéretet adta, ezért hiteles az ígéret, de én nem a ígéret beteljesedését várom, hanem a személyhez kötődik a szívem, mert ő a garancia arra, hogyha ígért valamit, meg is teszi. Amen. Ugye ez a hit csalódások. Tehát egy megalapozott keresztény az megértett a hit lényegét, és nem fújja ide-oda a szél már az érzelmeknek a szele jobbra-balra, mert stabilan bízik az Úrban, és tudja, hogy Istenben sose csalódott, és nem fog csalódni. Az érzelmi keresztény, a testi keresztény, az mint a viharok dúlnak rajta. Mint átsöpör a tornádó, akkor a romokat kell eltakarítani utána, és akkor kell két testét fölmossa. De nem baj, tehát ennek is megvan az ideje, mondta Pál apostol, ő ezt csinálta velük ezekkel a korintusiakkal, csak már lehet, hogy tanítóknak kellett volna lenniük. Mert már annyit tanította őket, és annyit tejet adott nekik, hogy nincs egy tejgyárba se annyi már, mint amit ezek megittak. Tehát, de azért ők bölcsnek gondolták magukat, és gondolták, hogy ők nagyon okosak. Ők nagyon jól tudják, hogy hogyan kell ezt a keresztény életet élni, és ezt nem mondja meg neki Pál apostol sem, mert a Pál apostol megmondja, akkor ők Apollósé. Ha Apollós mondja meg nekik, akkor ők Pálé. Ha Apollós meg Pál is megmondja, akkor ők Kéfásé. Ha Kéfás is megmondta, akkor ő Krisztusé. Ő úgy sincs itt. Ez így működik. Tehát a testi keresztjén az megpróbál kibújni a felelősség alól, és megpróbál választani magának tanítókat, hogy olyan kedvesek. És mindaddig választja őket, míg olyan kedvesek. Vagy aranyosak. Edina engem úgy szeret, mert Edina nem bántan engem sosem. Edina megmondja, figyelj, meg kell térned ebből a dologból, és ez nem válik oda. Olyan undok. Nem is szeret. Ugye ez játszott le Korintusban. Pál apostol szépen kezdte lerakni az alapokat, és ezek az Isten igazságai változás elé állítják a hívő ember életét. Mert fundamentum, alap, ugye Krisztus a szegletkő, és a szegletkőhöz igazítva fektetik le az apostolok és a proféták az alapot. Aki szintén a Krisztushoz igazoló alaptanítások, az Isten igéje, amely testé lett, és életté válik. Ugye ez a Krisztus. Ezért mondja Krisztus, hogy én nem fogok elítélni senkit. Nem lesz rá szükség. Az igék, amelyeket szóltam, azok ítélik meg az embereket. Tehát az pont elég lesz, hogy elhangzott. Elgondolkodtam azért a tegnapi napon is, hogy akiket imádkoztunk, és akikkel megosztottuk az evangéliumot, mondtuk is ott embereknek, hogy helyzet az, hogy az igék, amelyeket szóltunk, ezek fognak megítélni. Tehát majd le fogja játszani mennyi atya a Mennyország kapujában a filmet, és lesz a filmnek, az Életem regény című filmnek egy epizódja, hogy július 28-a éjszaka, Efot, Dorcas, sátor vagy fürdővonat mellett, és akkor pereg a film. Ez hangzott el. Ezt mondták. Nem adtam lehetőséget. Nem kell is neked ítélni. Mindenki azt mondja, hogy tehát igazad van. Nincs más választás. Tehát azért annak, hogy valaki elfogadja Isten igéjét, vagy nem fogadja Isten igéjét, azért annak lesz súlya. Meg van súlya, mint keresztény. És a keresztény életben azért, hogyha valaki elfogadja Krisztust, mint megváltót, szóval nem jön össze neked az építkezés, ez a valami stabil, örökkévaló, jellemes dolog, akkor még bejut a mennyországba. De hát amikor a jutalomosztó királyi szék előtt fog állni, és kapják az emberek a csomókat, akkor ő a fehér ruhát megkapja ugyan, aztán bemegy a sor végén, hogy majd csukják az ajtót mögött, behúzza, hogy oda ne csukják a ruháját. Ismeritek ezt a... És akkor jó, a legvégén van. Bent van, halleluja, tehát azt gondolom, jobb bent lenni, mint kint. De azért nem árt, hogyha az ember kapott valamit Istentől, és talán a következő alkalommal majd a sáfásá témát még tovább visszük, de kapott Istentől valamit, és akkor azzal úgy tudott gazdálkodni, úgy tudott élni vele, azokról a befektetett tanítások, befektetett lelki gondozások, lelki szellemi és lelki beszélgetések, az a tej, amit megevett, majd később a keményeledel, hogyha alkalmas volt a gyomra, a szellemi kapacitásai be tudta fogadni. Mert szóval a legjobb szellemi tanítás mellett is lehet éhen maradni, ha valaki ezt meg se tudja érinteni. Tehát azért hadd mondjam nektek, hogy egy tanításból nem egyformán étkezünk. A Biblia azt mondja, hogy mikor Isten asztalt elít nekünk az ellenségünk szeme láttára, az úgy bőséges. De nem mindenki egyformán lakik jól arról az asztalról. Egy tanításból nem egyformán részesedik két ember sem, meg egymás mellett ülete, ezen a helyen sem. Az ő érettsége és az éhsége és a hozzáállása határozza meg, hogy mennyit tud bevenni az életébe, mennyi emészhető számára. Ennek van egy természetes szintje, tehát valamikor természetesen növekedési szinteken vagyunk, és hát nyilvánvaló, hogy nem rontja el az ember a gyomrát, mert ugye szemileg ez nem is lehet, de nem tud többet befogadni, mert neki most ez a 2-3 kijelentés ige, ez most pont elég az, hogy az életében a következő szintre lépjem. Hadd mondjam nektek, hogy az Isten országában nem lehet a földszintről egyből a 4. emeletre jutni, hanem lépcsőfokról lépcsőfokra lehet előre haladni. Nem lehet kihagyni lépcsőfokokat, mert annak a végén meg lenne a böjtje. Tehát minden lépcsőfokot megjárva lehet folyamatosan előre haladni. Biblia azt mondja Timóteusról, hogy a te előre haladásod, a lépésről való növekedésed legyen nyilvánvaló az Úrban. Amen. Tehát az Úrban való növekedése, Isten megismerésében, neki való engedelmességben, a szolgálatban, a szolgálatkészségben, engedelmességben, hitben, reménységben, szeretetben. Tehát a korintusi gyülekezetnek kiváló tápláléka volt. Azért ennek a gyülekezetnek az alapját Pál apostol fektette le. Aztán pedig kiváló bibliatanító, aki a 1 Korintus 4:9 alapján talán még apostolnak is nevezhető, bár én úgy hiszem, hogy a Pál apostoli munkáját továbbvívő tanítói szolgálata volt Apollósnak, aki az apostol cselekedetei 18. részben, mint kiváló ószövetséget ismerő, messiási proféciákat megértő, de a János kerességéig eljutó bibliaismeretekkel rendelkezett, és a Szent Szellem dolgában nem voltak ismeretei, és ugye Aquila és Priscilla vette maga mellé, elmagyarázták neki a Krisztus útját, betöltekezett, és ment ezerrel, és szolgált. Majd az egyház hagyomány szerint Korintusnak lett a püspöke később, tehát ott vezetője az egyháznak, ez az Apollós emberünk. De egy kiváló ember volt, és amikor ő betett Szentlélekkel, és megértette Krisztus útját, a többi ige is, amit ismert, arra világosságra jutott, tehát nem csak az agyában volt benne, mint ismeret, hanem szellemi megértésé vált. A Aquila és Priscilla tanítása révén egy szellemi megértése jutott el, és életé vált az az ige, amit hallott az életében. Megtapasztalta, megvalósult, és már képes volt azt továbbadni, mert ugye ott volt benne a tőke, az Ószövetségnek az erőteljes ismerete, az Ószövetségi nyilatkoztatásnak az ismerete pedig Jánosig, János keresztségéig, és onnan vitték tovább ugye a Krisztus által adott keresztségig, a Szentlélek keresztség témájáig is. Akkor betöltek ezt. Tehát azért Pál apostol, meg Apollós voltak ebben a gyülekezetben, akik szolgáltak ebben a gyülekezetben. Nem rossz csapat. Igaz? Gondoljátok, hogy jó tanítást kaptak? Gondoljátok, hogy ezek az emberek Szentlélekkel teljesen hirdették az igét? Bármikor felálltak? El tudjátok fogadni? Ennek ellenére testi keresztények maradtak. Apollós hibája? Pál hibája? Elrontottak valamit? Ki múlott? Úgy nehéz kimondani, hogy éget. Hát a korintusi gyülekezet hibája. Mert megmaradtak a gyerekségeikben, az irítségeikben, a visszájkodásaiban, nem szabtak határt az indulataiknak, nem szabtak határt a kívánságaiknak, nem szabtak határt a beszédüknek, nem szabtak határt a bölcselkedésüknek, nem szabtak határt a saját elgondolásuk szerint való istentiszteletnek. Ők, ahogy gondolták, szabadok, szabadságukban ürüggyé vált a testnek, és minden bele lehet, minden szabad. Ú, az Úr megbocsát nekünk, úgyis lesz egy jó dicsőítés, egy jó gyüli alkalom, majd örülünk egyet, halleluja, aztán megyünk haza, és folytatjuk mindeddig. Ugye ez a érdekes szituáció. Azt mondja itt Pál apostol, hogy ő plántált, Apollós pedig öntözött, és a növekedés, ami volt az gyülekezet életében, és azért látni kell, hogy nem volt ez teljesen homogén, tehát a gyülekezetben nem volt mindenki ilyen. Volt egy jellemzője a gyülekezetnek, de azért, mikor Pál meginti őket az 1 Korintus első levélben, és ugye sírva aggódik értük, hogy mi lesz velük, azért a második levélben látjuk, hogy megtértek. Tehát azért voltak közöttük olyan odaszánt komoly keresztények, akik talán úgy háttérbe voltak szorítva, mert hát ezek nem foglalkoztak vele. Ugyan már hát bennünket Pál apostol tanított, engem meg Apollós, engem Pál merített be, én mindjárt Krisztushoz tartozom. Ne dumálj nekem! Ki vagy te? Később jöttél ebbe a gyülekezetbe, mint én. Csak a helyzet az, hogy nem biztos, hogy előrébb tartasz, mint ő. Mert te hamarabb jöttél oda. Mert a hozzáállásodon múlik, hogy hogy növekszik az életed, hogy növekszik az életem. Van, aki egy év alatt annyit növekszik, mint más 20 év alatt sem. Persze van, amiről tehet, és van, amiről nem. Mert ha jó az öntözés, és az öntözőanyag, és megfelelő a plántálás, az alapmegvetés, akkor lehet jól növekedni. Ha nincs táplálék, szegényes, akkor hát bizony a növekedés üteme is lassul, ezért lehetnek olyan közösségek, ahol a növekedés üteme lassú, mert hát nincs olyan táplálék, nincs olyan világosság, ami által lehetne táplálni az Isten népét, hogy növekedjenek. De még más aspektusai vannak, de erre még most majd rátérünk. A Pál apostol látása az ő szolgálatáról, meg Apollós szolgálatáról az volt, hogy ők nem érdem szerint szolgálnak abban a szolgában, amiben szolgálnak. Istentől kapták, és kész. Tehát ők nem úgy gondolta, nem úgy értek Pál apostol, hogy én az apostol, mindegyik őtök feje, nagy fej vagyok. Szóval azt mondta, Isten adott nekem szolgálatot, adott világosságot, azt szerint szolgáltam közöttetek, de én nem vagyok senki. Értsd meg, minden, amivel rendelkezem, a Krisztusé. És aztán a végén mondja, de ti is, minden a tiétek, igazatok van. Ezt nagyon jól nyomjátok. Minden a miénk, az egész világ, a mennyország, minden a miénk. Nagyon tudták a témát. Csak egyet felejtetek el, ti pedig Krisztuséi vagytok. Tehát oké, hogy minden a tiéd, de te, aki minden az Úrban, te meg Krisztusé vagy. Ő a főnök. És nekem is ő a főnököm, azt mondja Pál apostol. Meg Apollósnak is. Mi csak szolgák vagyunk. Mi azt szerint próbáltunk hűségesek lenni, amit kaptunk. De ezt mi kaptuk, tehát ezért mi nem tettünk semmit. Hát Isten elhívott bennünket, adott ajándékot, és kész. De az övé az életünk. És minden tőle jön, minden forrásunk tőle van. Hát azzal szolgáltunk. Hát most miért gondoljátok, hogy én vagyok a különleges, mondja Pál apostol. A Krisztus a különleges. Aki ilyen szépen összerendezkedte a testben a tagokat. Ő dicséret. Ha valami épülés volt a szolgálatomban, dicséred az Urat. Jézus mit tett, mikor csodát tett? Dicsőítsétek az Istent. Menj el a papnak, áldozz. Tedd meg, amit az Úr mond az ő igéjében. Igaz? Mindig az Isten felé, az Atya felé telli a figyelmét az embereknek. És milyen jó látni, hogy elkezdték dicsérni az Istent. Tehát valahogy Jézus úgy tudta tenni a csodákat, hogy ő a dicsőségből kiment. Már nem is volt ott, mikor már dicsőítette, már ő ott se volt. Kérdezték a vakembert, ki tette ezt veled? Azt nem is tudom. A Betesdai béna. Meggyógyul. Ki tette? Nem tudom. De tényleg ki volt? Megkeresgélni. Találkozik vele. Ó, Uram, imádlak, innen követlek. Tehát úgy tudta tenni ezeket a dolgokat, hogy az Atya dicsült meg benne. Az az alázattal, az egyszerűséggel. Nem érdekes? Hogy azt olvasod a történetben, kezdték dicsérni az Istent ezek az emberek. Olyan módon tudott szolgálni. És Pál apostol is mondta, hogy figyeljetek, én nem az a lényeg, hogy most, hogy én vagyok, vagy te vagy, vagy kicsoda. Isten dolgozott, szolgált rajtunk keresztül felétek. Dicsőség ezért Istennek. Egy érett hozzáállás az ajándékhoz, a kenethez, az isteni erők megnyilvánulásaihoz, az Isten munkájához. Egy érett hozzáállás. Minden az Úré. Minden legyen dicsőség neki. Máshol azt mondja Jézus Krisztus az igében, hogy avagy a szolga, amikor kimegy a földre dolgozni, és akkor hazamegy az egész napi munka után, azt mondja neki a gazdája, hogy ó, drága szolgám, ülj le az asztalra, köténköt, felszolgál neki, megmossa a lábát, dehogy is. Ha azért a munkából, azt mondja a gazdája, figyelj csak, valamit adjál nekem enni. Megcsinál az ennivalót, eszik a gazda, utána jöhet a szolga. Nem így van. Mi nem tudjuk ezt, mert nem láttunk, mi már nem is láttunk ilyeneket, az maximum nagypapáinktól lehetett hallani, amikor ők cselédek voltak, hogy valaki cseléd volt a családból, vagy napszámos volt, zsellér volt, tehát ugye bizony a szegényebb családokban ez így volt, a gyerekek elmentek, és az uraknál dolgoztak, hogy egy öltözet ruháért, kosztért, meg kvártéért, tehát ételért, meg szállásért, és kapott minden évben egy öltözet ruhát, ez volt a fizetség. Tehát ők ezt jobban értették, ezeket az igéket, hogy nem mondta a földes úr neki, hogy egy nap megcsinálta a munkáját. Ó, Pityukám, nagyon ügyes vagy, gyere csak ide, ma az én ágyamban fogsz aludni, én meg kimegyek és alszok a nyári konyhába. Nekik ez nem volt kérdés, ezek az igelések, ez nekünk a mi kis komfortos világunkban kérdés. Hogy mi azt várjuk Istent, hogy egyszer engedelmeskedtünk Istennek, csináltunk valamit engedelmességből, és azt gondoljuk, hogy ez olyan nagy dolog volt. Ó, Uram, azért erre már te szemed is felcsillan. És azért úgy várjuk, hogy ezt a vállamat először, aztán, és így simogass meg utána. És akkor nem biztos, hogy meg fogja veregetni Isten a válladat, meg nem biztos, hogy meg fog simogatni, mert nem válnék a javadra. Azt mondja, figyelj csak, holnap megyünk arra. És akkor most itt van még egy kis munka. Gyere csak. De hát Uram, jó, fáradt vagyok. Hát tegnap egész nap szolgáltam. Hát a dicsőségedben voltam. A tegnap dicsősége az nem a ma dicsősége. Egyetlen olimpiai bajnokot sem láttam, hogy nyakába akasztottak volna 4 évvel ezelőtt olimpiai címe miatt egy olimpiai aranyérmet. Ezt nem láttam ilyet még sose. Hogy mondták, alig vártuk már, hogy kidüntessünk. Gyere csak, tiéd a babérkoszorú. Tavaly 4 évvel ezelőtt te győztél ebben a számban. Hát, többiek ne is induljanak. Tiéd. Oda kellett állni a rajthoz, és meg kellett mérkőzni. És futni kellett, aki pedig a versenypályán versenyez, az mindenben önmegtartóztató, hogy győzzön. Amen. Minden menetben. Ez az érettség. Ki képes azt mondani, oké, győztünk, magasszalag Uram, dicséret téged, bármit tettem, tél a dicsőség, kaptuk. A legnagyobb öröm nekünk volt, hogy ott lehetünk, ahol te voltál. Ez egy szuper dolog. Mi legyen ma? Feltűri a ujját. És tartra kész. Amen. És győzni akar. Nem az, Uram, most nekem pihenni kell. És akkor kapcsolja a tévét, meg a pihenés címén mindenféle bűnbe jön az életébe, és akkor kiderül, hogy nem is olyan szellemi. De még nem is nagyon szellemes. Ugye ez a szellemben elkezdett és testben bevégzett dolgoknak az ismérve. Egy érett szellemi ember az nem esik hasra, ha Isten tette egy-két csodát rajta keresztül. Mert hát igazán ő nagyon tudja, hogy köze nem sok volt hozzá. Egyszerűen csak engedett Istennek, hogy cselekedjen. És nem korlátozta Istent a hitetlenségével. Tehát engedte Istennek, hogy cselekedjen hatalmas módon. És olyan nagy öröm akció közelben lenni, amikor Isten cselekszik egy ember életében, nem? Nem jó dolog ott lenni, közelben lenni. Tehát miért akarok én a jó Isten lenni? Az meg nem örömteli, mert a végén ott talál magam, hogy mégsem működik semmi, mert már akkor én akarom csinálni. Ez előbb működött, most meg nem működik, csak különbség az, hogy először még rettegése és félelme munkáltam üdvösségemet, hogy Uram, vagy szót, meg minden. Követke akkor már meg megy ez nekem. Kategória volt, és nem működött, és nem ment. Tehát, hogy a szellemi ember egy érett gondolkodású keresztény, az alázatos tud lenni, és tisztában vele minden körülmények között, hogy minden dicsőség az Úré. És Isten hosszú távon tudja használni. Hosszú távon tudja használni. Nem csak a sprintekben tud már ott lenni, a 2-3 méteres sprintekben, hanem már tud 4-5 kilométert is futni. És ez egy növekedés, tehát ez nem mondja, egyből ide növünk, egyből ezeket a távokat tudjuk megfutni, de azért a Biblia világosan mutatja, hogy a plantálás és az öntözés munkája által, amikor Isten ország elkezd növekedni egy ember életében, akkor ezek az igazság, az Isten megismerése a győzelemhez, a sikerhez, a kudarchoz, az Isten szavához való viszonyban megmutatkozó ez a növekedés. Hogy hogyan viszonyul az ember sikerhez, hogyan viszonyul a kudarchoz, hogyan viszonyul ahhoz, mikor Isten mond neki valamit, hogyan viszonyul ahhoz, mikor Isten a másik testvéren keresztül mond neki valamit. És nem feltétlen tyutyulu-putyulu. Nem figyelj, hogy töröd lesz az asztalt, mert piszkos. De én arra vágytam, hogy az Úr hatalmasan betöltsön. És akkor meg kell fogni a lábát, gyere már vissza, mert nem találunk meg utána. Úgy összetöröd magad. De figyelj, ha nem gondolod azt fogad, hogy letöröd az asztalt. És akkor ilyen nagy szellemes. Tehát. De az nem szolgálat, hogy 2 széket arrébb rakok, hogy körbe tudjunk ülni? És mondjuk rakjunk már körbe 2 széket. Csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez a szolgáló szív. Nem azt nézi, hogy mekkora, ami a szükség. Tehát igazán egy szellemi ember nem azt nézi, hogy hol építsen falakat, hanem hol vannak rések, amit be kell tömni. És teljesen mindegy, hogy hol van az a rés. Nem az én elhívásom, az Úr engem asztronautának hívott el. Tehát most mondtam valamit ilyen repülő embernek. Tehát nem ezt kérdeztem, hogy mi az elhívás, hogy gyermekem, hanem azt mutattam meg, hogy azt arrébb kéne rakni. Uram, elvétetted. Hát én nem erre vagyok elhívva. Én prédikátor vagyok, Uram. De figyeljek, van ott két kis szemét, dobán ki a kukába. Távozt, nem sátán. Ne kísérts engem. Hát teljesen ez, tehát ez a helyzet itt a korintusi emberekkel. De kiváló tanítást kaptak. Minden vasárnap. Apollos hosszú távon volt ott abban a gyülekezetben, hogy a Pál munkáját tovább vigye, a Pál apostoli szolgálatát tovább vigye és bevégezze. Ezért mondom, hogy talán az Isten igéje alapján és néhányan így is értelmezik a 1 Korintus 4.9-et, hogy talán a Pál szolgálat az kapcsolódó apostoli munkára is van szó, mert mi apostolok így beszél, aztán Pál is, korábban pedig ugye Apollos is ő kettői szolgálatáról szólt. Tehát hajlok erre a dologra, de erre nem vagyok teljesen meggyőződve azért én. Tehát még ezt így nem tudom kimondani. Nos, tehát Pál apostol tette a dolgát, és nem különösebben várta, hogy most melyik vállát veregetik meg. Sőt, olyan megdöbbentő, azt mondja, figyeljetek ide, mi apostolok, azt mondja, éhezünk, szomjazunk, ruhátlanok vagyunk, és bujtosunk. Tehát még a Máté 6.33-ban adott gondoskodási igék sem teltek be az életükben. És akkor sem azt mondták, Uram, nem adtad meg nekem az új cipőt, az új palástot, az új Bibliát. Abba hagyom. Tehát nem ez volt a kérdés. Ha semmit nem kapott volna Pál apostol, akkor is azt mondta, a legtöbbet kaptam, mint amiről a dicsőítés elején hallottunk, hogy fel van írva nem az életkönyvében, és hát ennél értékesebb dolog nincs az életben, és örökké adósa vagyok az Istennek, hogy mindenben engedelmeskedjek neki. A testi keresztény meg úgy gondolja, hogy megtettem az Úrnak, most már tartozik nekem. Imádkoztam 10 percet a világiakért, meg másfél percet apukámért, aki nem hívő. Most már, Uram, cselekedjél, és akkor nem történik semmi, és akkor széjjel van csúszva, hogy nem szeret az Úr. Engem nem hallgat, mást meghallgat, csak elfelejtem, más 12 évet imádkozott, nem másfél percet. Minden nap. Tehát az apostolnak nem maradott meg az, ami nekünk itt megaradott, hogy itt vagyunk komfortos körülmények között, ebben a 30-valány fokban. De legalább kívülről olyan hűsítő levegő folyik a hátamra. Halleluja, dicsőség az Úrnak. De ha 50 fok lenne, akkor is itt vannénk, nem? És az Úr pedig megáldana bennünket, és nem dőlnénk ki. Mert ezt tapasztaltuk meg Velencén is. Az Úr megáldott bennünket, senki nem lett rosszul. Én már majdnem rosszul volt, amikor rágondoltam. De még ott voltunk, benne voltunk, olyan jó volt kijönni a 38 fokban, olyan hűvös volt. Gondoltok be, mi edződtünk bent. Jó. Az Isten országáról a Márk evangéliumában olvasom még kinyilatkoztatást. A Márk evangéliuma 4. fejezetéből a 24-es verstől, pontosan 26-os verstől először. Azt mondja Pál apostol, még ezt olvasom, hogy én plántáltam, Apollos öntözött. Gyülekezet nélkül nincs növekedő kereszténység. Ha nem vagy ott azon a helyen, egy helyi gyülekezetben, ahol a tanítás folyik, nem fogsz tudni növekedni. Erre is volt példa tegnap is. Találkoztunk olyan fiatallal, aki azt mondta, hogy hívő. De simán megvette az e-fotos egyhetes Béletet, és nem volt probléma neki, hogy ott edzett a tankcsapda break színpad előtt. Nem volt probléma, de hogy nem tudtam, mi a Szentlélek, meg hogy mi is az újjászületés, meg hogy most a Biblia Mózes első könyve kezdődik, és jelenésekkel végződik, úgy az nem maradt, hogy valami, tehát mert beszéltem ott sokkal róla. Tehát nincs, és igazán látszott, hogy nem volt tanítva. Lehet, hogy volt egy döntése valamikor, hogy Krisztust akarja választani, de nem volt olyan közegben, ahol megkaptam a tejet. Hogy megöntözzék, hogy itassák, táplálják, hogy növekedjen, tehát az alaptanításokban megsziláduljon az ő hite. Nagyon szeretem ezt, hogy megerősödjön a kegyelemben, amely Jézus Krisztusban van. Hát ilyen hiszek Istenben, járok néha a templomba, vagy gyülekezetbe, de igazán nincs otthona, nincs ott rendszeresen, nem részesedik az áldásban, a tanításban, tehát nem tudok tudni növekedni. Egy ilyen elcsökevényesedett életet él évekig is az ilyen ember. Tehát aki hiába hozott egy döntést valamikor, valahol egy táborban, vagy a tévé előtt látta, vagy a rádióban hallotta, ha nincs élő gyülekezet, ahova elplántálta az Úr, nem fog tudni növekedni. Évek múlva is ilyen csökevény lesz. Egyetértetek ezzel? Tapasztaltatok ilyet? Ilyen megrekedt életű ember lesz, akik azon a szinten, amíg tanítást kapott, azon az alkalmon addig jutott el. Ez egy ilyen megdöbbentő dolog. De mégis ez a Biblia alapelv. Tehát Apollósnak öntöznie kellett, hogy az az elplántált mag, elplántált plánta növekedni tudjon, szárba szökkenni tudjon, gyümölcsöt tudjon teremni. Ugye nem termünk egyből gyümölcsöt. Tehát ezt se szabad várni fiatal keresztényt, hogy egyből holnap már gyümölcsöt terem. Az idő kell. Míg megterem gyümölcsöt. Először megtermi a hitnek a gyümölcsét, hogy hinni fog Krisztusban. Az újjászületés megterem az életében. Isten munkája, ez mind Isten munkája, nem a saját erőnk. Vigyázz! Tehát a növekedés Isten országában Istenhez kötődik, nem az emberhez. Tehát a növekedésem, az én életemnek a növekedése az Isten munkája az életemben. Vannak dolgok, amikkel én akadályozom ezt a növekedést, és vannak dolgok, amikkel lehet segíteni ezt a növekedést, de a növekedést Isten adja. Amen. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ezért nem tudsz jobban növekedni, mint hogy Isten adja, és kevésbé sem tudsz növekedni, mint hogy Isten adja, ha nem akadályozod őt. Ha megfelelő körülmények megvannak az életedben Isten igének rendje szerint, akkor fogsz növekedni abban az ütemben és olyan módon, ahogy az Úr megadja neked. Amen. Van, aki így növekszik, van, aki úgy növekszik, van, aki amúgy növekszik. Ebben nincs egyformaság. És nem dicsekedhet senki az, hogy én már jobban növekszek, meg én már érem arra, mert az Úrtól van. Az Úrtól van, és kész. Márk evangéliuma 4:25-26-tól így szól az ige. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, királysága, mint amikor az ember elvetette magot a földbe, aztán alszik, és fel kell éjjel és nappal, maga a mag sarjad, és nő. Ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld először zöld sarjat, aztán kalászt, aztán érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sallót, mert itt az aratás. Hogy is értjük akkor ezt az igét, hogy a szellemi növekedés az Isten országában olyan, hogy el van vetve a mag, aztán hagyod, hát esik az eső kint, aztán majd lesz vele valami. Néhány gyülekezetben így élik meg a szellemi növekedést. Megtértél, bemerítkeztél, azt majd lesz veled valami. 3 évvel rákérzek, nem akarsz szolgálni valamit? És akkor azt sem tudod, hogy melyiket hogy választod, de megpróbálod, és hát rengeteg kudarc, meg kínlódás útján valahogy összedigítsel a dolgokat. Tehát, hogy így lenne? Ezt mondja az ige? Én nem hiszem, hogy ez így van. Isten adja a növekedést, de van az öntözés munkája. De hogy van akkor, hogy az Istentől van az is? Hát ki hívta el Pál apostolt? Ki hívta el Apollost? Kitől való az ő szolgálatuk? Kitől? Istentől. Tehát a plántálás, az öntözés munkája is az Isten munkája, és az az egészséges, és azt tud igazán növekedés hozni egy gyülekezetben, ha a szolgáltatók, mint Isten munkásai, szolgái tudják megosztani mindazt, amit ők is kaptak. Az Istentől. Amen. És csak azt tudod adni, amit kaptál. Ha nem kapsz semmit az Istentől, nem tud semmit adni. Éppen Lani mondta, hogy magot ad a magvetőnek. Tehát nem úgy van, hogy fogod, aztán lesöpöd a padlást, hanem Isten ellát bőven maggal, amit vedhetsz az emberek közé, a szívükbe. És ezt is azt mondja, a magvető pedig a Krisztus. De mégis mi vetjük a magot. Hogy van? Hát Krisztus vet rajtunk keresztül. Amen. Tehát amikor a szántóföld példázatát veszed, akkor ezek nem a szolgáltatók nélkül működnek, de mégis Istentől megy az egész. Tehát Isten a lényeg benne. Nem a személy. Nem az ember. Ezért egészségtelen az, hogy a gyülekezetekben személyi kultusz nő ki. Amikor azt gondolják az emberek, hogy azért, mert őt úgy hívják, hogy abban a pozícióban van, ezért jobban működik a kenet rajta. Nem ezért működik jobban a kenet valakin, mert az a neve, vagy ez a pozíciója, hanem csak azért, mert engedelmeskedik az Istennek, és az Úr tud nagyjá lenni. A növekedés szó előfordult, és a Bibliában ugye ez a görög kifejezés, azt mondja János, bemerítő János, hogy nekem alább kell szállnom, neki pedig növekednie kell. Amen. És ez az alábszállás és növekedés tesz bennünket egyre hatékonyabb az Isten királyságában. Megdöbbentő törvényszerűség. És ez nem egy statikus, tehát nem egy állandósult állapot az életünkben, mert azért én is döcögök néha, kicsit ide, kicsit oda, aztán rájövök, visszább az arccal, többet a Krisztusból. De az Úr gondoskodik arról, hogy úgy alázatban tartsa az embert, hogy használható maradjon. És használhatóság. Egyszer hallottam egy képet, hogy miért gondolják a keresztények azt, hogy az a az eszköz értékes igazán a főorvos, a fő-fő orvos kezében, amit éppen használ a műtétkor. És miért gondolják, hogy az, hogy a steril, mert ugye a steril eszköz, ami ki van téve a műtétkor, az asztalra. Steril. Szent. Szolgálatra kész. Alkalmas. Csak éppen abban a pillanatban ott van az asztalon. És néha a keresztények azt gondolják, hogy mert ott vagyok az asztalon, tehát én szent vagyok. Kész vagyok. Olyan éles vagyok, hogy engem vegyél a kezbe, Uram, majd én vágok. És akkor azt mondjuk, engem nem szeret az Úr. De miért ne szeretne? Hát megadta a szentséget, a tisztaságot, megadta az életedbe a készséget. És majd elérkezik az a műtétnek az időszaka, akár egy beszélgetésben, amikor azt mondják, hogy figyelj, gyere csak, mondd el a bizonyságodat, vagy segíts már nekem ebben, vagy rakd ezt arrébb. És akkor fogja a főorvos, és pont veled fog metszni, és akkor halleluja. Ez nagyon nehéz állapot a keresztény emberek életében, és ez is megméri az érettséget, hogy a készenlét értéke. Tehát, hogy nem csak akkor vagyok szent, amikor éppen használnak az Isten. Nem csak akkor töltekezek be szent élekkel, amikor azt gondolom, na most aztán éles lövészet lesz. Hanem elérhető vagyok az Istennek. Kezeügyében vagyok. Hát a műtét, mikor fölrakják azok az eszközöket, az valamikor kellni fog, vagy kellhet? Ott kell lennie. Milyen gáz lenne, kéne egy szike, és akkor mondanék én a nővérek, nővér, gyorsan sterilizáljon már egyet, de elvérzik a beteg. Mire lesterilizálják azt a szerencsétlen szikét, aztán hozzák, és akkor az a gáz, ha a keresztény nem úgy gondolkodik, hogy kész legyek, alkalmas legyek, elérhető legyek, hogy akkor kezd gondolkodni, mikor a bevetés lenne. És akkor lemarad róla. Ha meg kész vagy, nem baj az, ha Isten úgy érzed, hogy most az a dolgod, járj közben, imádkozz magadért, családodért, vagy egyszerűen ez a legkínosabb, vagy gyilkosabb egy testi kereszténynek, várj. Az a szolgálatod, hogy várj. Ez nekem se könnyű néha. De megérteni azt is, hogy ennek is megvan az ideje, amikor Isten nem fog válaszolni, nem fog kijelentést adni, nem fog tovább vezetni, és nem fog semmit csinálni, hanem ez az állapot az, amikor várja. És a tűz egyre jobban van alágyújtva. Minden jobban megvan húz ez a várakozás, annál jobban izzik és ég az Úr tüze. Benned, az életedben. És ez a várakozás hozza kifel azt, hogy tényleg mi van benned, valóban egy szellemi ember vagy, valóban bízol az Úrban, le van vetve az alapja az életednek, hogy Isten jó. Isten szeret engem. A kereszten bizonyságot tett erről. És látszol, nem csinál semmit, de Isten mindig munkálkodik. Te azért, mert te nem látod, hogy dolgozik az Isten, hogy nem úgy dolgozik, ahogy te gondolod, Isten dolgozik. A növekedés egyik gátja ez a fajta hitetlenség, ami ilyenkor az emberek életét eluralja, tapasztaltam én is, bizonytalanná teszi, és megfojtja a növekedésnek a lehetőségétől, elválasztja a növekedés lehetőségétől az ember szívét és életét. Tehát Isten országába bele van plántálva a természetes növekedés. De azért ez nem nélkülünk van. De minden Istenre mutat. Értitek, igaz, az összefüggés. Pál apostol szavaiból látjuk, hogy ő azt mondja, szolgák vagyunk. Minden az Istené. Krisztus is. Mi is a Krisztusé vagyunk. Tehát ki az Apollos? Ki az a Pál? Szolgál csupán, azt mondja Pál, azzal szolgálunk, amit kaptunk az Istentől. Felejtsétek már ezt a butasságot, el korintusiak. Vetés munkája volt, ugye, és a plántálás szolgálata Pál apostolé, az öntözés szolgálata volt Apollosé, itt a korintusi gyülekezetben. Megdöbbentett engem a magvető példázata, ugye megint a vetésről van szó, az, amikor a kövek közé esik a mag, és azt mondja az Isten igéje, hogy nem hullott elég mélyre. Ugye van az útfél, amikor az ördög kikapkodja azonnal, tegnap is volt sok ilyen fiatal. Kár beszéltünk, elment a következő sátorhoz, kiszedte az ördög a szívéből a magot. És megdöbbent, hogy lehet olyan a szívem, a szívünk, amikor nem jut elég mélyre a mag. A köves helyen nem jut elég mélyre a mag. És az első kihívás, az első üldöztetés, az első nehézség kioltja a ragaszkodást az Isten igéhez az ember életében. Szóval beszél a másik helyen a Biblia, a magvető példázatában a tövissek közül lévő, azt mondja, a gazdaság csábítása. Megdöbbentő volt a múlt héten hallani azt, hogy minden keresztjén, aki gazdaggá lesz, 100 közül egy marad hívő. 100 meg, amerikai statisztika, 100 meggazdagodott keresztjén közül egy marad hívő. 99 elhagyja az urat. És akkor aggul példabeszéde, hogy belecseng a fülünkbe talán, hogy Uram, nehogy nekem nagy gazdagságot, nehogy megtagadjalak téged. Nehogy nekem nagy szegénységet, hogy kéregetnem kellene, vagy lopnom kelljen, hogy gyalázat hozzak a te nevedre. Tehát ez az ember úgy, adj nekem azt, hogy megérgedett életet. Adj annyit, amivel meg vagyok elégedve, meg vagyok elégítve az én szükségeimben. Ez az ember valamit érzett ebbe a dologból, és ugye nem új dolog ez, hogy a gazdagság csábítása az ember szívét eltávolítja, elviszi a hittől. Elfogy. Ez benne a Bibliában több helyen. Ez nem kérdés. Tehát soha ne akar gazdag lenni. Soha ne akarok én gazdag lenni, gazdag ember akarok lenni. Ez önpusztító cél. Hitpusztító cél. Ez önmagában nem jó cél. Azt a dolgok megkívánása megfojtja az igét az ember életében. Igazos, hogy a csábítási dolgok megkívánása megfojtja az igét. És akkor azt mondja a Biblia, hogy a jó földbe hullott mag, szintén ez a szó van, növekedni kezd. Tehát Isten adja a növekedést. Tehát azt mondja, hogy a jó földbe hullott mag pedig elkezd Istentől növekedni. Tehát azt mondja, hogy vannak földek, amelyben 30-szorost, 60-szorost és 100-szoros termést hoz a mag. Sokféleképpen lehet értelmezni az igét. Én mégis azt ragadnám most meg, hogy az, hogy milyen föld az életed, az nem tudod, nem te döntöd el, ha ez jó termőföldről van szó. Ugye? Tudom azt, hogy a szüleim földjei közül is valamelyik kiváló termőképességgel van, valamelyik kevésbé, de nem is várt édesapám soha olyan mértékű termést a zsíros földhöz képest a soványa földtől, mert tudta, hogy az nem. És amikor már az soványa föld hozott egy jó termést, az nagyon jó volt attól a földről. De a zsíros föld meg, ha nem hozta meg azt a termést, az nem jó. Az nem volt jó. Tehát az, hogy milyen talentumaink vannak, milyen körülményeink vannak, hova helyezeted Isten bennünket, milyen képesség, milyen elhívásunk van, azt nem mi határoztuk meg. Tehát, hogy milyen az a föld az életünk, az egy adottság az életünkben. Én így értem ezt most. És Isten nem fog jönni hozzá, hogy százszorosat arasson ott, ahol nem adta meg Isten neked azt a feltételt, hogy te százszoros termés hoz. Viszont százszoros kaptál és 30-szorost hozol, akkor onnan fog menni Isten, hogy behajtsa a százszoros termést. Mert neked megadott mindent arra, hogy te százszoros teremjél. Hát itt is az van, hogy lehet, hogy valaki százszoros termés fog hozni az életben, és akkor életlen keresztények azt mondják, milyen komoly hívő. És aki meg csak 30-at hozott, hát azért felkölthetné a drágot. Pedig lehet, hogy, vagy bocsáss meg, mondjuk 80-at hozott valaki, 80-szoros, és akkor a másik meg 30-szoros hozott. De lehet, hogy az, ahhoz képest, amit kapott Istentől, maximálisat hozta. Ez pedig csak 80%-ot. Értitek? Tehát a föld, hogy milyen minőség az életünk, milyen elhívásunk van, milyen mértékét kaptuk a hitnek például. A hit mértékében adatik ugye a kegyelem az Istentől. Hogy milyen mértékét kaptad a hitnek ajándéképpen az Istentől. Nincs egyformaság. Viszont azt szerint, amit kaptál, azt szerint kérnek számom. Amen. Amikor jönnek az aratók. Én azt így értettem most meg ebben az aspektusban ezeket az igéket. A magvető pedig vett mindenhova. Ez nagyon jó volt tegnap is. Bárki jött. Mindenkinek mondan az evangéliumot. Akkor is, ha a két perc röhögött egyet és ott hagyott. Halleluja. Nem mondja az Isten igéje, hogy Jézus Krisztus oda akar vetni, ahol szuper a föld. Mindenhova. Ad a magvetőnek magot. Van belőle bőven. Még több lesz. És végül beteltünk örömmel. Tehát, hogyha kettőkor befejeztük, bevégeztük szolgálat, olyan boldogság, öröm töltött el a szívünket. De gondolom az imádkozók is ezt tapasztalták. Akik itt imádkoztak, vagy akik otthonaiban imádkoztak. Tudok olyat is, aki otthonában imádkozott, mert gyerekeimért nem tudott eljönni, és olyan kenet szállt az egész családra. Az imádságnak kenete olyan mértékben állt ki a gyerekekre is, hogy egy órát imádkoztak a gyerekekkel együtt a család. És többször olyan tűz szállt rájuk. Tehát ugye ez az a gyülekezet akkor is erős, ha nincs mindig együtt. Nem voltunk együtt fizikailag, mégis egyek voltunk. Aki azt tudta megtenni, hogy otthon a két mosás között, meg a vasalás között le tudott térdelni, és imádkozott, vagy úgy tolt a vasalót, hogy Uram, imádkozom, vezess engem. Az is ugyanúgy benne volt a szolgálatban, mert ő neki nem adott meg az a lehetőség, hogy ott legyen kint, vagy itt legyen bent. Ő azt kapta, de azt szerint viszont lehet, hogy többet termett, mint én kint. Érted? És ez értékes Istennek. Kártevői vannak ennek a veteménynek, a vetésnek. A magvető példázat, ahol láttuk. A másik dolog a hitetlenség és a félelem. A félelem egy nagyon komoly ellensége a vetésnek és a növekedésnek. Ó, én nem tudom, én félek. Félek megszólalni, félek kilépni, félek ezt tenni, félek így tenni, félek úgy tenni, félek kérdezni. És van a hitetlenség. Érdekes ige van itt a Márk evangéliumában éppen a magától növekedő vetés példázata előtt, amit talán, mikor olvastatok, nem biztos mindig lehet érteni. Van egy-két ilyen kijelentés a Bibliának, ami olyan furcsa. Elolvasod, és akkor nem értem, túlhalsz rajta. Mert biztos vannak ilyen részek a Bibliában mindegyikünknek. Majd megadja a Szentlélek, majd következő alkalommal adatik lehetőség, akkor még egy másik példázatról is fog majd szólni. De most itt ezt a példázatot nézzük, majd ezt a kijelentést a Márk 4:24-ből. Figyeljetek csak! Azt is mondta nekik, vigyázzatok, mit hallatok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik. És akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Olyan furcsa ez a kijelentés, nem? Mi van, hogy vigyázzatok, hogyan hallatok. Oké. Akkor jön itt a mérték, hogy amilyennel mértek, nektek is olyan mérnek viszontzás, és sőt, jól megrakják, meg is tetézik. Aztán meg azt mondja, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Most van neki, vagy nincs neki? Most hallgat, vagy ad, vagy nem ad, vagy mit csinál? Tehát három mondat, és mindegyik, mint a teljesen másról szólna. Pedig nem. Ez a hitről szól. egyik lehetőség nyilván a megértésre. A hitről szól. Vigyázzatok, hogyan halljátok. Milyen szívvel ragadjátok az Isten szavát, az Isten igéjét. Azt mondja, aki megragadja az Isten igéjét, annak ezáltal a hit által az Isten megrázott, megtetézett mértékkel mérve teljesíti be az Isten beszédét az ő életében. Ez egy vigyázzatok, hogyan hallgatjátok az Istenek szavát, Istenek beszédét. Úgyhogy, köszi szépen, de nekem erre nincs hitem. Ezért elveszti azt is, amilyen még volt. Én nem merem ezt megtenni. Ezért elveszti még azt is, amilyen bátorság korábban volt, és egy bizonytalanság jön be az életébe. Aki azonban azt mondja, Uram, szóltál, hallottam, meghallottam, és megragadom. De segíts az én hitetlenségemen. Erre azt mondja az Isten igéje, hogy megrázza, megtapossa, megtetézi. És tovább tudsz lépni a hívéletedben egy megtapasztalással. És ha van neked, tehát tudod, hogy Isten segíts az én kicsi hitűségemen, hitetlenségemen, tehát nekem van, akkor adatik hozzá még több. De akkor azt mondja, hogy neki nincs, még azt is elveszti, amivel rendelkezett korábban. És így lehet visszább csúszni a hívéletben, és lejjebb csúszni. Bizonyos dolgokban elértél dolgokat, jártál benne, és engedetlenné váltál, és akkor visszaesik az életedben. Olyan szintre vissza lehet csúszni a hívéletben, hogy nagyon lepődsz meg, hogy ebben hitben jártál eddig, és most nem tudsz benne hitni. Én nem tudsz hinni. Hogy félelem jön rád, és korábban kimondtad az Isten igéjét, hitált, és működött, most meg nem ismert kimondani. Igaz? De ezek az engedetlenségek és hitetlenségek megfojtják a növekedés lehetőségét az életünkben. Amen? Lehet ezt fogni így? El tudják fogadni? Tehát vigyázzatok, hogyan hallgatjátok, mert aki megragadja, annak az Isten megtetézett mértékkel fog adni ezáltal a hit által, amivel megragadtad az ő beszédét. És akinek van, annak még több fog adatni. Aki pedig azt mondja, neki nincs, így áll hozzá, pedig ez nem igaz, attól még az is elvétetik, amire azt gondolta, hogy van. A növekedés segítő tényezők, ugye nyilván ennek ellentétje a hit által megragadása, nagyon fontos az ebből fakadó engedelmesség, az isteni bölcsesség, alázat. És a Márk 4:10-ben azt olvasott, hogy amikor egyedül maradt a körülötte lévőkkel, ugye a 12-vel együtt, megkérdezték őt a példázatról. Tehát a növekedés segítő tényező a jó kérdés. Tehát nem haragszik meg az Isten, ha kérdezel. Mondja nekik Jézus, hogy ti sem értitek? De mégis megmagyarázza nekik. De mondja, hogy figyelj, nem figyeltetek? Nem hallottátok? Na jó. És akkor később mondja az ige, hogy példázatokban beszélt mindenkor, de a tanítványainak mindig megmagyarázta. Tehát jó kérdéseket föltenne az Istennek. Jó kérdez az Istentől, jó kérdéseket. Konkrétan. Ezt nem értem, Uram. Hogy van ez? Magyarázd meg nekem. Érdekes éppen, amit jövő héten fogok majd mondani, nem értettem egy igét, hogy nem volt első világos, és akkor mondom, keresek egy kommentárt. De nem volt már időm rá, mert menni kellett ki a Dorkászba, és hogy pakolgattam, szólt hozzám a Szentlélek. És akkor azt mondja, most miért kommentárt keresel? Hát megmagyarázom én neked. És gyorsan, míg összepakoltam a szobát, addig a Szentlélek megmagyarázta. És már mehettem is. Míg előkerestem a kommentárba, csomó idő elment volna vele. Én meg a Szentlélek, hát figyelj, hát én jól ismerem a Bibliát, tehát nyugodtan bízhatsz bennem. Hát különösségi tanítók, hogy nyilván ugye mindenkinek ez másképpen működik, tehát van, akinek úgy nyílik meg egy ige, hogy az appolósi tanítások által nyitja meg Isten, mert neki nem az adatot, érted? Neki az adatot, hogy hallja és megragadja. Van, aki az adatot, hogy megragadja azt, hogy Isten meg tudja magyarázni, és azt ragadja meg, hogy úgy halljon. Amen? És úgy kapja a megtetézett mértékkel mérve. Tehát Isten csodálatosan tud munkálkodni. Nos, néhány gondolat még a végére, a növekedéssel kapcsolatban, amit Isten végez, amit lehet látni a Bibliában. Abcsiához a lapoztok, ott fog megnézni néhány igét, a 6. fejezet 7. verséhez lapozzatok. Ezzel fogom befejezni. Legalábbis most úgy gondolom. De tényleg, mert néhány otthon nagyon fehér az ábrázata. teljesen megértem egyébként, tehát, de ez normális. Tehát olyan, most olyan kis csendesek vagytok. De ez is normális. Ennek van most az ideje. Ugye a testünk jól rendben van téve, és akkor kis csendesek vagyunk, szelidek. Csak senki ne szóljon hozzánk. Tehát, emlékszem, volt egy testi tanárom, fiatal srácok voltunk, tinédzserek. Azt mondja, gyertek edzésre, sportoljatok, fussatok, nem lesz gond a paráznasága. Tudod valamit? Fárasztátok a testeteket, sportoljatok, kössétek le magatokat, fárasztátok a testet, és mikor este jól elfáradt, azt mondja, nem a tisztátlanság fog járni az eszed, hanem aludni akarsz. Ez egy jó elfáradni az Úr munkájába, hogy ne butaságra járni az ember esze, hanem az Úr körül forogjon. Amen. Hát, igaz volt ennek a tanárembernek. Nem volt megtét, úgy elszületett, de valami csak tudott, valami nem szedte ezt a bölcsességet. Apcsi 6-7. Azt mondja, hogy Isten igéje pedig terjedt, és nagy erővel megnövekedett, a tanítványok nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Isten igéje pedig terjedt, a görög szó, Isten igéje pedig növekedett. És amint az Isten igéje növekedett, azonképpen szaporodtak a tanítványok. Hoppá! Amikor az Isten népe hallott az Istentől, megragadta, Isten adott megtetézett mértékkel mérve nekik, ez kiváltotta azt, hogy Isten igéje az ő életükben növekedni tudott. Miközben növekszik, amikor növekszik az ember életében az Isten igének a tekintélye, ahhoz van ragaszkodás, engedelmesség és valóság, tehát megvalósul az Isten igéje az engedelmesség által az életünkben, annál nőbb ereje lesz, amikor kimondom. Amen. És azt láttuk tegnap is, hogy a fiatalok azok nagyon levágták. Nagyon világosan látták, hogy ez hiteles, amit mondasz. Érezték, hogy ez őszinte, és ereje van. De csak annak lehet ereje, amely benned felnövekedett. És ennek a gyümölcse pedig az, míg Isten igéje növekszik, kezd növekedni a tanítványok száma is. Mert azt keresi a világ, hiteles embereket keresi a világ. Sóvárra várja ez a világ az Isten fiak megjelenését. Ez így van. Tegnap is láttuk. Több beszélgetésben. Hogy úgy örültek neki, hogy látunk meg beszélgetni. Számon kérték tőlünk fiatalok, hogy miért nem vagytok én az utcákon. Sose láttunk titeket. Miért csak ide jöttök? És mondtuk, ott voltunk az egyetemen is, megkaptam a Neptunon, vagy két programunkat, a főtéren is ott voltunk többször. Igen, akkor jó van. És ha Jóisten segít nekünk szeptemberben is az egyetemen, és akkor figyelje most már. De jó, hogy ezt tudtuk mondani, hogy nem úgy van, mert megyünk. A Jóisten adott erőt, még biztos lehetne többet is, de igyekszünk engedelmeskedni. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ahogy az Istennek az igéje növekszik, fölnövekszik benned, azonképpen fog növekedni a tanítványok száma is, mert egyre inkább erőteljes tud lenni az Isten beszéde, ami benned valóságá vált. Amen. Óriási különbség van úgy beszélni dolgokról, hogy benned él. Tehát nem kell gondolkodni rajta. Tehát nem kell elővenni a jegyzetedet. Mit is írtam fel a prédikációnak? Hanem az jön. Az mindig jön. Az mindig előjön az életedben. Amen. Akkor beszélget, jön az ige belőled elő, jön ez a bizonyság elő belőled, ott van az életed része. Tehát nem kell lapozgatni. Lapozgatni tanulni kell, mikor megjegyezni a dolgokat, hogy előjön ehhez a Szent Szellem, hogy életét tudja tenni az életünkben. Ebben nagyon fontos része a tanításnak, hogy a növekedés menjen előre az ember életében. Ismeretben, szellemi megértésben. Aztán menjünk tovább. 12. rész, 24. verse. Apcsá. Figyelj, itt is ez van. Apcsá 12.24. Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Azt mondja, fölnövekedett az Isten igéje, és már nem bírt megmaradni a tanítványokban. Terjedt. És te azt, hogy milyen dominókat indítottunk el tegnap, azt még mi most fel tudjuk fogni. Tehát hogy indultak el dolgok emberek életében, hogy bement az Isten igéje, és hogy kezdenek társaságok beszélgetni ma este egy sör mellett, mikor értékelik az efotot, a Gasper sátorban hallottakról. Még mi nem tudjuk ezt fölfogni. Csak arra emlékszem, hogy a Lilla Presszóban mentünk evangélizálni, senki nem tért meg, éppen sátán is találják ezt ordibálni, hogy keresztények, míg ebben semmit nem szóltunk. Ugye levette, hogy jön Jézus, az nem bírják a démonok, halleluja, dicsőség az Úrnak. És akkor beszélgetünk az emberekkel, és fizikálisan, látható módon látszik, semmi nem történt. Két év múlva az egyik fiatal ember találkozik egy másik fiatal ember az utcán, és megállítja. Azt mondja, emlékszel rám? Szóval, bocs, nem, hát találkoztunk való. Szóval Lilla Presszóba tetettél nekem bizonyságot Jézus Krisztusról. Ott indult el az életemben a keresés. Ma megtértem, újjászülettem, és egy gyülekezetbe járok. De ott indult el az életem. Tehát beindulnak dolgok, érted? Mikor Isten igéje növekszik benne, akkor elkezd terjedni. És elkezd, mikor az három ember ott volt, és beszélgetni, látsz, a röhögött a kettő rajta, de ezek fognak beszélgetni róla a sör mellett, meg a F-fotos koncerteket fogják megbeszélni. Emlékszel arra, hogy te, figyelj, engem érdekelt. Azért érdemes lenne elgondolkodni ezen. Szerintem igaza volt. Bolond vagy te. De ez, én el fogok menni. És akkor, tudom, így volt nálunk is. Tehát az volt a legmegdöbbentőbb, hogy mikor bejött Jézusnak az Isten igéje, egy-egy gondolat, egy-egy üzenet a baráti társaságunkba, azon vettük egy észre magunkat, hogy a bor mellett is borozgattunk, érted? Mert nem voltunk megtérve. De Jézusról. Aztán mondja, te figyelj nekem Golgota. Mondom, mi az a Golgota? Azt nekem nagymamám mondta, hogy jártam templomba. Te jártál templomba, és eddig ezt nem mondtad? Hát nem kérdeztétek, mert sose volt téma. És akkor elkezdtem mondani, hogy nagymamám járt templomba, hogy olvasott Bibliát, hogy Jézus a Golgotán feszítették meg. Így néztük. Hát azt sem tudtam ki az, hogy Jézus. Meg hogy mi az, hogy Golgota. Kösz, semmit. De semmit nem tudtam róla. És hány ember van még ma is így? Engem sokkolt, mikor már 4-5 éve keresztény voltam, és a társaságból kimaradt lányjal utaztam itt a vonaton, és beszélgettem, és akkor azt mondja nekem, akkor kezdtem bizonyságot tenni, így meghalta, azt mondja, figyelj, ez a Jézus tényleg élt? Ez valóság? Vagy ez egy mese? És akkor ledöbbentem, hát pedig még csak 5 éve voltam keresztény, hogy ilyen emberek még léteznek. De én már elfelejtettem azt, hogy olyan sötétségben jártam, hogy mikor láttam, hogy feszületet a katolikus templom, katolikus temetőben, én nem tudtam, hogy ki az. Inri. Hát nem, az komolyan. Az, hogy Inri. Hát érdekes volt ott. De most ez komoly, teljesen komoly. Csak ott kaptuk magunkat érted, hogy a baráti társaság, ez a gangster banda, elkezd beszélni Jézusról. És Isten igéje pedig terjedt közöttünk. De szerintem számtalan ilyen történet tudnátok elmesélni a saját életetekben. Amikor bejött az Istennek a beszéde, egy hiteles tanúságtételen keresztül, és elkezdett foglalkozni titeket, úgy előtte minden más foglalkozott, de aztán Isten aztán végképp nem még szóba se jött. Az asszal táncolás, ja az igen, hát ezt próbálgattuk, meg arról beszéltünk. De Jézus, meg Golgota, akkor kimondta a srác, hogy Golgota, majd leestem a székről. Milyen szavakat mondta ezt? Mi ez Golgota? És akkor mondta, hogy ott feszítettek meg Jézus. És akkor ő volt a legokosabb akkor közöttünk. Ez volt a csúcs. Én még Bibliát se láttam. Nem láttam Bibliát. De kívülről se. Belülről, hogy olvastam a Bibliát. Nem is láttam. Hiszen gyerekkoromban a Nemzeti Galériában láttuk a Józsefről festett festményt, és akkor a tanárnő beszélt arról, hogy a Bibliában van ez a történet. És akkor emlékszem, általános iskolás voltam, és akkor ugye nagyon érdekelt van ez a József történet, meg ez a bibliai történet, úgy fölcsigázott, és akkor mentem haza, hogy keressek Bibliát. Hát otthon nem is kerestem, mert tudtam, hogy ott nincs esélye, mentem nagymamámhoz, hát ha van neki. És húzgáltam ki a fiúkat, jó öreg szekrényei voltak, hogy turkáltam, hogy hát ha találok. És találtam egy zsoltárt, na mondom, biztos ez a Biblia. Sok hangjegy volt benne. Olvastam. Tudod, ilyen 10 éves gyerek lehettem. Becsuktam, az kész. Tehát, ez nem Biblia, biztos. Ebben nincs benne ilyen érdekes történet, amiről a tanárnéni beszélt. És nem olvastam többet. Tehát, hogy milyen érték az, amikor valaki hall Jézusról. Tehát mi föl sem tudjuk ezt fogni. Sajnos annyira elfelejtettük már, vagy nem is tudom, hogy sajnos vagy nem. Ennek van jó oldala is persze, csak másik oldalon meg az a baj, hogy néha úgy beszélünk a nem hívőkről, ami nem is igaz. Tehát fogalmunk sincs néha. Tehát azért egyszer beszélgettem valakivel itt egy alkalomról, és hogy a világiak így, meg világiak úgy. Mondom, figyelj, mikor voltál te már világi? Hát lehet, hogy igazán sose, de mondom, én is elfejtettem már. Olyan régen volt, hogy igazán hogy is volt. Tehát kérdezzük már meg őket, hogy érezték magukat. És hogy bennük hogy csaporodt le az egész. Mert akkor talán jobban megértjük, hogy mit gondolnak róla. Tehát nem kell nekem kitalálni, hogy mit gondol az én barátom egy istentiszteletről. Hát kérdezzem meg tőle. És lehet, hogy meg fog lepődni, mert nem is úgy gondolja, hogy én átéltem ott, hogy hú, jaj, hosszú volt meg, jaj, jú, az nem kellett volna már. És lehet, hogy én úgy értem, nagyon jó volt a koncert. Jó zenélnek. Az a csávó, meg az a csaj, az ügyesen. Érted? Hát ennyi jön neked, meg széjjel izgultad magad, hogy milyen, jaj, mi lesz vele, meg... Neki meg egy élmény volt, hogy itt is volt, látta, meg ő élvezte, és haza se akart menni. Tehát ne találjuk már ki az emberek gondolatait, hát kérdezzük meg tőlük. És megmondják ők. Nem is baj, mert nem vagyunk már benne. Nem élünk abban. Olyan messze, hogy Jézus, tehát mondom, értsétek meg, hogy Jézus, hogy kérdés. Ha visszaemlékszek rá, akkor tényleg úgy átérzem, hogy milyen sötétségben éltem. De ugye mindennapjaimban ez nem tölti be, mert nem ebben élek. Hála jó atyának, már jó régen. Tehát Isten igéje pedig terjedt, és különös az Istennek a beszéde. Tehát elvégzi maga munkáját, ahol kimegy. Tehát olyan munkát végezzel, amit nem is tudunk. Tehát fogalmunk sincs, hogy most ezen az estén mi történik. A buszokon, a vonatokon. Hogy mik mennek. Biztos vagy benne, mondom, csak az én példámon tudom. Tehát egyszer csak elkezdtünk Jézusról beszélgetni. Elmentünk a Szaposi Gyülibe, röhögtünk egymásra, hogy egyik énekelt, a másik nem, hallgattuk egymás hangját, aztán az nem volt túl élmény, nagy élmény, rugdostak ott engem is a bokámat, adjál már. Mi énekeltünk. Emlékszem, a Szász Attila, ő vezette a dicsőítést, és rosszul mondta az énekszámot, és megkereste mindenki a éneknek a sorszám szerint, és akkor ő a feltámas hőst akarta énekelni, és akkor ott valamilyen ilyen szelidebb ének volt. És akkor a mindenki várta a szelidebb éneket, és a feltámadt hős az így kezdik. Feltámadt hős! Szászad, hogy elkezdte így tenni tüdőből, és mi... mindenki nézett, érted? Mi meg ott voltunk világiak, tudod? És akkor lehetett volna szélizgulni magát a hívőknek. Jaj, itt vannak a világiak! Ezek többet nem jönnek vissza! És nem volt igaz. Tehát röhögtünk mi is egyet rajta. Attila meg nézett, hogy mind röhögünk, de akkor rájött, hogy nem jó énekszámot mondott, hogy meg nagy terítőből elkezd énekelni ezen egy himnuszt. Kibírtuk. Szerettek bennünket, és az Isten igéje pedig, amilyen módon azok a fiatalok megosztották a bizonyságtételüket, szíven ütött bennünket. És elkezdett terjedni. A 19. rész 20. verse. Ez nagyon aranyos alkalom volt. Mindenki rákészül, tudjátok, hogy mindjárt éneklünk, mi is úgy izzadt a tenyerünk, hogy majd bekapcsolódunk, és akkor nézzük, mi ez. Great hymn. Nagyszerű himnusz. Azt mondja, 19-20, baptista himnusznak mondják egyébként. 19-20. Így az Úr igéje által, az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt, és megerősödött. Tehát mert itt arról olvasunk a Bibliában, hogy Istenek ereje benne volt a beszédében, nem csak terjedt, hanem az emberi életekben az elterjedt ige megerősödött, megfogant, gyökeret eresztett, elkezdett dolgozni. Tehát ez a növekedési fázisok az Isten beszédében. Kezd benned növekedni Isten igéje. Aztán kezd a benned felnövekedett ige terjedni, majd megerősödik azokban az emberekben, akik felé szolgálsz. Ez Isten igének a növekedések munkája, amit ki végez? Isten végzi, nem te. Egy dolgod van, te engedelmeskedtél Istennek, beszélgettél. Nem is gondolod néha, miket mondtál, olyat, ami az olyan precízen pontosan. Néha a Szent Szent megadja, hogy megérzed. De amikor nem is tudod. Nem tudod. És bement, és az egy hónapokig való gondolkodást fog elindítani egy ember életében. De beszélhetnénk arról, hogy a mustármag példázatában, hogy fölnövekszik a mustármag, mint apró magból, olyan módon fölnövekszik, hogy az égi madarak fészkelnek, és árnyékot hoz. Beszélhetnénk arról, hogy az igazság gyümölcse növekszik fel az ember életében. Ez is minden, a növekedésnél ezek a kifejezések vannak, ne fedjük el, Isten adta a növekedést. Oké? Tehát az igazságnak a gyümölcsei, tehát az Isten igazsága igének a cselekedetei, mint gyümölcsök bejönnek az ember életében. Ez Istentől van, Isten ugye a növekedés. Azt mondja, hit kezdett növekedni. Az első a 2 Korintus 9:10, a hit növekedés a 2 Korintus 10:15. Aztán a gyülekezet a Krisztusban való növekedését Isten munkája. Ugye ezek a természeti szellemi törvényszerűségek alapján Efézus 2.21 vagy a Kolossé 2.19. Isten megismerésébe való növekedés, Isten munkája, Kolossé 1.10. A csecsemő tejjel való öntözgetése vagy itatása által növekedni fog az 1 Péter 2.22 alapján, és a kegyelemben való növekedés. Nagyon szeretem. 2 Péter 3.18 az Isten munkája az életünkben. Mind a vetés kapcsán bejövő isteni munka az életünkben, amikor megfogan az Isten beszéde abban a jó földben, és ki, amit kapott Istentől, azt szerint abban fölnövekszik, megerősödik, és gyümölcsözni fog ezeken a területeken az életünkben, az Isten munkája nyomán. Az ő igéje, az ő magja. Az Úr áldjon meg titeket, és áldjon meg minket, hogy szellemi módon igazodjunk a szellemiekhez. És amiben növekedünk kell, ne ijedjünk most meg. Tehát most azt érezted, hogy igen, ebben most megítélt Isten igéje, és tényleg én testi módon reagálok a dolgokat. És ne ijedj meg ezen, ez most ne addig juss el, hogy most Isten igéje megmetszed. Ne feled, azt mondja, Biblia, megsebez, de be is kötöz. Tehát ő növekedést akar adni. És nem kell most megkezdened. Isten adja növekedést. Amen. Isten használni fog eszközöket azonban ebben a növekedésben, hogy öntözzenek téged. A tanításban, Istenének befogadásában, hittel való megragadásában, az engedelmesség útján, az alázat útján. Isten hozza be a növekedést az életünkbe. Csak akarjunk haladni előre, hogy amit hallunk, vigyázzunk, hogy halljuk. Ragadjuk meg. Amen. Amen.